Na, jó reggelt! Mindig rátok kell várni, én ezt nem értem. Egy Péter. Ezt tanítjuk most a bibliai iskolában is, és nem bírunk elszakadni tőle az üzletember találkozón sem. De nem baj, mert egy Péter jó. A többi is jó, de ez is jó. Na mindegy, ebben nem menjünk bele. Nem lehetünk válogatósak az igével. Ezt mondtuk tegnap Ketán, hogy egy Péter az egy katonai, hogy? Közép-európai Teológiai Akadémia. Azt mondtuk, hogy egy Péter egy katonai levél. Egy olyan írás, amit Péter olyan testvéreknek írt, akikre hamarosan üldöztetés vár. Akiket fel akart vértezni, akiket fel akart készíteni, akiket bátorítani és erősíteni akart. Amikor tudod, hogy valakinek az a jövője, hogy adott esetben mártír halált kell halnia a hitéért, ugye te tudod, most itt ülünk a Biblia iskolában, most éppen az üzletember találkozón, és tudod, a legnagyobb gondunk az az, hogy odaérünk a 10 órás tárgyalásunkra, hogy a hétvégi program úgy alakul-e, ahogy terveztük, hogy a befektetéseink annyira fognak-e jövedelmezni, mint ahogy számítottunk rá, hogy ki tudjuk-e fizetni a számláinkat. Okay? És aztán Péter tudja, hogy változnak az idők, hogy nehézségek várnak ránk, hogy az élet keményebb, sőt brutálisabb, mint amilyennek azt a civilizált, elkényelmesedett, konformista világunkban érezzük, vagy átéljük. És megpróbálnának felkészíteni rá titeket. Úgy értem, hogy rendben, úgy érzed, hogy eddig is nehéz volt az életet hordozni, de az semmi ahhoz képest, ami most jön. És ilyen módon Péter tele van intésekkel, tele van buzdítással, tele van kategorikus, éles, nagyon felemelő, nagyon megszabadító, hatalmas értéket kommunikáló, de kemény beszéddel. Ugye azt mondja, hogy Isten veled van. Azt mondja, hogy el van készítve egy örökség a számodra, és Isten ereje őriz téged, és vértezd fel az elmédet, és szenteld meg magad, és légy teljesen bizonyos, abban a reménységben, ami vár rád, oké? Okay? Tehát, hogy azt mondja, hatalmas értéked van, vedd komolyan, mert a világ is komolyan veszi, és amilyen komolyan neked értéked van, annyira komolyan utánad mennek, és annyira komolyan el akarnak pusztítani. És készülj föl a nehéz időkre. És igazából azért rettentő bátorító, mert a mérleg nem billen el az üldöztetések felé. Péter keményen beszél, Péter felkészít, de amikor felkészít, olyan erőforrásokból merít, amikor bátorít, olyan erőforrásokból bátorít, amelyek bőségesen elegendőek annak a nyomorúságnak az elhordozására, ami vár ránk. És ezért egy ámulatosan nagyszer, ezért is. És mi keresztények sokszor megalkuvók vagyunk? Ez jó szó? Megalkuvók? Nem tudom. Lehet, hogy nem a megalkuvó a jó szó. Amikor kényelmesek, amikor olyan erényeket, olyan értékeket, amik a kincsünk, a díszünk lehetnének, nem tartunk sokra. Szinte semmire. Tehát nem arról van szó, hogy én, ó igen, ez fontos, de most megalkuszom, mert az érdekeim, hanem nem is fontos. Úgy értem, ez nem egy olyan, én nem, tehát nem, mi nem így élünk. Úgy értem, ha odavágok, odavágok. Mi az, hogy nem vágok oda? De úgyis nem vágok oda, én odavágok. Ezt tanultam egész, én büszke is vagyok rá, hogy odavágok. Úgy értem, rosszul bánsz velem, odavágok. és Péter azt mondja, hogy ne vágj oda, úgy értem. Ha rosszul bánnak veled, ha megvádolnak, ha rágalmaznak, a jó cselekedeteiddel győzd meg, némítsd el az értelmetleneket. nem is értem ezt a logikát, hogy te mire akarsz itt rávenni. Ugye a modern embernek vannak olyan mély, sunyi berögződései, amiket hosszú évekkel a megtérés után sem feltétlenül nem tud elengedni, akar elengedni. Tehát nem hagyjál békén ezzel. És ez a levél, hogyha tudod, nem felszínesen olvasod, hanem versről versre, és úgy megakadsz a mércén, amit fölállít, ezek úgy ezért ezt kiigazítják. A harmadik fejezettől szeretnék tovább menni. Egyrészt a házastársak intését szeretném átnézni veletek, és utána a vezetők, a presbiterek és ifjak, illetve aztán a gondjainkkal való bánásmódot. Ezt a kettőt szeretném megnézni veletek, viszont mielőtt ezt megtesszük, feltétlenül imádkoznunk kell. Mennyei atyánk, csak arra kérünk, hogy készíts fel minket az életre, és még ha nem is várnak ránk üldöztetések, hogyha mindannyian úgy is élünk, mint a királyok, azért ad nekünk ezt a felkészült elmét, ezt a felkészült szívet. Ad nekünk, hogy bizonyos értelemben kemények legyünk. Nagyon gyengék, nagyon törékenyek előtted, nagyon elfogadóak veled szemben, és aztán mind azzal, amit kaptunk a világban, az életben mégis nagyon erősek, nagyon, nagyon bátrak, mély szelítséget hozó meggyőződésekkel élők. Kérünk téged, atyánk, add nekünk ezt az erőt, mert ha egy pillanatra őszinték vagyunk, bizony meg kell, hogy valljuk, hogy nincsen erőnk. Bizony olyan sok minden van, ami nagyobb nálunk. Olyan sok minden van, ami legyőz minket nélküled. De ha te velünk vagy, akkor a falon is átugrunk, akkor a rablónak is nekirontunk. Akkor mindenre van erőnk. Krisztusban, benned, aki megerősítesz minket. Hadd éljük ezt az életet, és ne a sajátunkat. Ezt az életet, ezt a nagyobbat, és ne a sajátunkat. Ez az imánk ma reggel Jézus Krisztus nevében. Amen. Rendben. Akkor házastársak intése. Hányan nem vagytok házasok? Rendben. Mindenki házas. Majdnem mindenki. Mindenki. Akkor szétcsapok köztetek. Akkor most végre kitombolhatom magam. Majd ezt a felvételt majd odaadom a feleségemnek is. Rendben. Nem kell szétcsapnom közöttetek, Péter megteszi helyettem. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Oké, tegnap a Ketán azt mondtam, hogy ez egy olyan felszólítás, ami mindannyiunknak szólhatna, ugye? Tehát oké, a férfiaknak nyilván nem azon a szinten, hogy nem a házasságban, hanem az életben. Ugye, a megelőző versek arról szólnak, hogy hirdetnünk kell Istennek annak a nagy tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hozott ki minket, 2 Péter 9-ben. És hogyan hirdetjük az ő nagy tetteit? És megnéztük, hogy a görögben a nagy tettei az a kiváló jellemét, a tulajdonságait jelenti. Hogyan tudom hirdetni valakinek a tulajdonságait? És nyilván az egyik az az, amit most én csinálok, szia Ildi, hogy jártatom a számat, és elmondom, hogy Isten milyen nagyszerű. De a hétköznapi élet, hétköznapi eseteiben mikor van lehetőséged prédikálni? Ugye, fogod magad, találkozol egy régi barátoddal, és elkezdesz neki prédikálni? Vagy ott vagytok a családban, és zajlik a vasárnapi ebéd, és elkezdesz prédikálni? És nagyon sok keresztény ezt teszi. Úgy értem, főleg a vallásos lelkületnek megvan ez a, ez a bátorsága, hogy bármikor előveszi a felemelt mutatóujjat, a Bibliát, és jól elkalapálja vele a többieket maga körül. Mert azt mondja, hogy nekem hirdetnem kell Krisztus nagy tetteit. És igen, ha megvan az alkalom, hogyha a szellem indít, hogyha ott van egy elfogadás, akkor igen, akkor oszd meg, tegyél bizonyságot, taníts, akár még prédikálj is, persze. De alapvetően mindig hirdeted Isten nagy tetteit az életeddel, a hozzáállásoddal, a viselkedéseddel. Amikor rád néznek, azt mondják, hogy ez a fickó, ez a nő, ez Krisztus embere. Ez a fickó atyaként hívja segítségül Istent. Na lássuk azt az Istent rajtad. Oké? Tehát azt mondom, hogy ti keresztények milyenek vagytok? Olyanok vagytok, mint az istenetek? Az isteneteket képviselitek? És igen, ez a helyzet. És ezt is mondtuk, hogy ez alól nem tudod kivonni magad. Dehogy is képviselem én Istent. Én még kis éretlen, kezdő keresztény vagyok, én nem képviselek én senkit. De, mindenképpen képviseled. A neve a homlokodon van. Akár tetszik, akár nem. És mindeközben, oké, hogy van egy zászló a házunk fölött, hogy nagykövetei vagyunk a mindenhatónak, az életünk tele van olyan hozzáállásokkal, viselkedésformákkal, olyan akár konkrét bűnökkel, amelyek félre képviselik Istent. És ez az intés pont erről szól. De ez most itt az asszonyoknak szól, a házasságon belül, de ugyanígy ezt mondhatná bármelyikünknek is Isten, hogy ti, akik éltek a világban, engedelmeskedjetek a felettes rendnek, ugye ezt mondja is, hogy a jó magaviseletetek rácáfoljon az ő vágyaikra. Itt azt mondja az asszonynak, hogy engedelmeskedjetek a férjeteknek, nem a férfiaknak, annak az egynek, aki a házasság intézményében, Isten rendje szerint a feje a családnak, hogy szavak nélkül az istenfélő és tiszta életetek meggyőzze őt. És figyeljetek, ez nem arról szól, és ezt is mondtuk tegnap, hogy a mamlasz férjed hülye elképzeléseinek kell engedelmeskedned, hanem lehet, hogy nem mamlasz a férjed, csak tudom, hogy te annak hiszed, de ez majd idővel megváltozik. Hanem miről beszél itt? Arról beszél, hogy a te istenfélő és tiszta életed nyerje meg őt. Nem az, hogy hogyan lehetséges bárkinek és bárminek engedelmeskedni? Ugye az engedelmesség szó a modern világban még a katonasságon belül is egy pejoratív kifejezés, pedig ott azt hiszem sehogy másképp nem működik. Amúgy meg, hát egy nonsens, mi az, hogy engedelmeskedjek? Én soha senkinek nem engedelmeskedek. Erre vagyok büszke. Én vagyok a lázadók lázadója, én a magam szívét követem, a magam életét élem, és ha valahol bármilyen engedelmességre akarnak kényszeríteni, amit nem vállalok önként, amit nem akarok magamtól, azt onnan menekülök. Oké? Ez a világszellem, ez az, amit belénk nevelnek. Ez az, amit szép csendben növesztenek a szívünkben, hogy uralkodjon felettünk. A lázadás szelleme. De ugyanakkor az engedelmességről pedig hazudnak. Az engedelmességről azt hazudják, hogy az engedelmesség egy gyenge viselkedésmód. A gyenge emberek engedelmeskednek. Az erősek engedelmességre kényszerítik a többieket. Te gyenge vagy erős vagy? Hát nem tudom, de szeretnék erős lenni, akkor sose engedelmeskedj, tudod. És van egy ilyen szellem. Miközben az engedelmesség, ahogy Jakab levelében elemeztük, alatta hallanit jelent, ami azt jelenti, hogy jön feléd az információ a valóságról, és te komolyan veszed, és a valóság tényeit komolyan véve aszerint cselekszel. Azaz engedelmeskedsz. És a vonatos példát hoztuk, Hányan emlékeztek a vonatos példára? Ez ugyanez, ott állok a sínen, ugye? Jön a vonat. De nem hiszem. Attól a vonat ugyanúgy jön, csak a valóság képe nem jön létre a fejedben. Azt hiszed, hogy csak valami zümmögés ez, és a vonat biztos elfelé megy, nem közeledik. Oké? És bajban vagy, mert nem a valósághoz viszonyulsz. És ez valahogy így hangzik, hogyha asszonyok, ha nem engedelmeskedtek a férjeteknek, szétveritek a házasságotokat. Nagyon egyszerű tény. Úgy értem, nincs semmi probléma. Lehet nem engedni. A sínről se kell lelépni. Úgy értem, meg lehet várni azt a vonatot. Lehet harcolni vele. És az engedelmesség ilyen módon nagyon egyszerű. Tehát egyszerűen figyelembe veszem Isten utasításait, amelyek a legvégső és legprecízebb definícióját adják a bölcs életnek, és mint okos ember, mint aki a valóságban, én elfogadom ezeket. A parancsait, a szavait, a szeretetét a szívembe rejtem, ott forgatom, hagyom, hogy megnőjön, hagyom, hogy nagyobbra nőjön, mint a lázadás gondolata, és egyszerűen hagyom, hogy a valóság, ami leképződött a szívemben, elkezdjen gyümölcsöt teremni, azaz gondolatok, szavak és tettek szintjén is megnyilvánulni. Ilyen egyszerű, ez az engedelmesség. És kinek engedelmeskedik a feleség elsősorban? Istennek. Az Isten félő életét látva, viszont az Istennek való engedelmességgel tiszteli a férjét. Mert nézek Istenre, félelemmel töltöm el a jövevénységem idejét, ugye? Isten azt várja tőlem, hogy maradjak a helyemen, oké? Drága véren, a szeplőtelen bárány vérén lettem megvásárolva, nem játék, ez nem játék, úgy értem, az Atya nagy árat fizetett, értem, és az én nevemet, az ő nevét hordozom a homlokomon, ez nem játék. Úgyhogy, Uram, hogy akarod, hogy éljek? A férj a feje a családnak. Én vagyok a feje a férjnek, oké, a férjnek. Férj, ez nagyon fontos, ez a házasságon belül van. Oké? Valószínűleg a... Befejezem, és aztán visszatérek. Oké, a férj a feje a családnak, ő vele én bánok. Oké? Én bánok a férjeddel, nem te bánsz a férjeddel. Én bánok a férjeddel. Oké? És ő egy áldást jelent neked rajtam keresztül. Én bánok a férjeddel, ő hozza a döntéseket, ő vezet, te segíted őt, és ez egy áldás lesz neked. Erre vagy kitalálva. Amikor átveszed a férjed helyét, egy olyan helyen találod magad, ami túl nehéz neked. És mert túl nehéz neked, elkezdesz vagdalózni. Elkezdesz kétségbe esni, elkezdesz összeroppanni az élet súlya alatt. Persze, mert valami olyasmit hordozol, amire sose voltál elhívva. Ne tedd! És mellesleg nem teszel szívességet vele senkinek. Se a férjednek, se magadnak, és engem pedig szégyenbe hozol, mondja Isten. Úgyhogy amikor a férjed egy nagy mamlasz, és szinte lehetetlen neki engedelmeskedni, nem neki engedelmeskedsz. Nekem engedelmeskedsz. Nekem, mondja Isten. A férjeddel meg majd én bánok. Ugyanezt mondta a szolgáknak. Engedelmeskedjetek az uraitoknak, rabszolgának mondja, akinek rabszolgatartó ura van. Nem azt mondta, hogy próbáljátok éjjel elvágni a torkát és menekülni. Azt mondta, hogy engedelmeskedjek neki. És ne csak a kegyeseknek, ne csak a méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Micsoda? Erre vagytok elhívva. Krisztus is ezt tette. Eljött a világba, és amikor vádolták, amikor gyalázták, amikor megölték, tűrte. El fog majd jönni másodszor, amikor nem fogják gyalázni, amikor minden térd meg fog hajlani előtte, de annak még nincs itt az ideje. Oké? Lesz egy ítélet, ha a férjed egy mamlasz, egy állat, lesz egy ítélet, nem fogja megúszni, de az nem most van, és nem a te dolgod. Jó ez? Nem tetszik. Nem tetszik. De ha kilépsz ellene ebből, akkor Isten ellen lázadsz. Nevez nevén a gyereket. Nem a férjed ellen. Kicsoda a férjed? Ha a férjed fölött nem lenne ott Isten, akkor tényleg csak egy mamlasz lenne. De ott van Isten. Ez az ő rendje. Ő találta ki. Negyedik vers. A szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló dísze, ez az, amivel egy asszony díszítheti magát. És oké, ezt ki akarjuk hangsúlyozni, ez nem azt jelenti, hogy ne díszítse magát másképp, csak ez a lényeg. Oké, tehát legyél csinos, szép, divatos, ezerrel, még inkább, mint a világ, a jó ízlést megtartva, de ha csak ennyi van, akkor, hogy mondja a példabeszéd, disznó orrában aranykarika. Szó szerint. Tehát, hogy nagyon szép ékesség, egy... Jó, és persze meg vagy sértődve, de hidd el, a te régi bűnös természeted sem tiszteletre méltóbb, mint a férfiaké. És aztán persze megkapjuk mi is, férfiak. És ezért könnyű nektek engedelmeskedni, mert ott van a második rész is. Isten bánik velünk. Nem kell neked. És ez így néz ki. Ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel. A megértő szó azt jelenti, hogy gyengéden az érzelmi gyengeségeit, vagy érzelmi beállítottságát, tulajdonságait értve a feleségednek. Tehát ez kimondottan egy ilyen gyengéd megértés, amelyik bele tudja élni magát a másik helyébe is. Nekünk férfiaknak ez nem mindig egyszerű. Ha jól tudom, a női lélek úgy van megteremtve, hogy egy válaszoló, egy követő, és bizonyos értelemben érzékenyebb az érzelmi befolyásokra. Ugye, és jön egy intenzív érzelem a semmiből, lehet akár egy démoni kivetítés, lehet valami, ami előbbudjon a tudatalattidból, lehet csak egy rossz napod, a hormonok elszabadultak, bármi lehet. És a lelked úgy van beállítva, hogy követi az üzenetet, ami jön. És az üzenet, ami jön, az most borzasztó. Úgy értem, egy szörnyű érzés üvölt a lelkedben, sose voltam nő, de el tudom képzelni, hogy ilyen. És ez létrehoz egy olyan viselkedést, ami egy férfinak megdöbbentő. Úgy értem, elszabadult a pokol. Mi van itt? Úgy értem, nemrég még normális életet éltünk. Most meg a második világháború kellős közepén vagyunk. Úgy értem, mi történik? Őrület. És mit mond Isten a mamlasznak? Azt mondja, hogy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel. Nem könnyű, megjegyzem. Nem mindig könnyű. Mint a gyengébb féllel. És itt a gyengébb fél nem... Tehát itt megint erre az érzelmi, lelki beállítottságra utal, ami nem képes olyan erővel ellenállni a nyomásnak, mint egy férfi. A nőnek szüksége van arra a betakarásra, amit a férfi adni tud. Azért kerül egy nagyon rossz helyre, ha ő veszi át a férfi helyét. Mert ő gyengébbként hordozza egyszer csak a hátán a családot, az üzletet, a férjét is, a gyerekeket. Tudod, és nem csoda, hogy... Vagy nem is tudom. Nem bírom a terhet, és ezért minden eszköz megteszi, amivel valahogy mégis rendet tudok csinálni. Egy női vezető sokszor ezen a helyen találja magát. Oké? Mert nem bírom a terhet, olyan eszközökhöz is nyúlok az uralkodásra való törekvésemben, amelyek megengedhetetlenek. Mert látom, hogy kifolyik, kicsúszik a kezem közül a helyzet, nem bírom elhordozni, pedig uralkodnom kell, úgyhogy a végső elkeseredésemhez, ben mindenhez hozzányúlok, amihez lehet, még ahhoz is, amihez nem szabad. Egy férfi ezt jobban bírja. A férfi is megzuhan attól, hogyha képen vágják. De még közben is tud gondolkozni. És azt mondja, hogy Isten azt mondta, hogy ne vágjak vissza. Oké, Isten le fogja ezt rendezni. Most ezt el fogjuk tűrni. Nincs rá bölcsességem, mit tegyek, nem teszek semmit. Az a döntésem, hogy várok. Isten hűséges, kivárom. És bírom az ütést, oké? A hiba az, amikor a szükséges szenvedés közben olyan eszközökhöz nyúlok, amik további szükségtelen szenvedést eredményeznek. Egy nő ebben nem mindig jó. Egy nőnek arra van szüksége, hogy amikor nem bírja, amikor elszáll, segítséget kapjon. A férje odalépjen hozzá, megértő legyen, azt mondja, hogy drágám, minden rendben van, én vigyázok rá a helyzetre, ne aggódj, értem, hogy fel vagy kavarodva, de itt vagyok, Isten velünk van, és föl kell, hogy emeljen egy hangot, ami betakarja a feleségét. De figyelj, ha a feleség hordja a nadrágot, ha ő akar betakarni mindent, akkor mennyire fog figyelni a férjének a megnyugtató szavaira? Ugyanúgy elhangoznak a szavak, de a szívében az van, hogy mit számítanak a te szavaid. Nekem kell itt mindent intéznem. És nem jelent neki vigaszt. Magára marad az élet nyomorúságával. Pedig amikor a világ mondta, hogy légy feminista, akkor jól hangzott. De a valóság az az, hogy örök magányra ítél, amit hidd el, nem kívánsz magadnak. És férfiaknak pedig ugye minket meg egy olyan helyre akar emelni, amitől kihívás. Ugye úgy kell szeretnünk a feleségünket, mint ahogy Krisztus az egyházat. De Krisztus úgy szerette az egyházat, hogy meghalt érte. Az egyház ölte meg, bizonyos értelemben, Tehát az ember ölte meg, de az emberért halt meg. Elvileg a férfinak úgy kell szeretni a feleségét, hogy amikor elszáll az agyad, és éppen minden eszközt használsz arra, hogy rendet teremts, és a minden eszköz az egy nagy kard, és épp igyekszed levágni a férjed fülét vele, a férjednek eközben is szeretnie kell. Úgy értem, azt kell mondania, hogy drágám, minden rendben van. És mint egy szikla a viharban rendíthetetlenül meg kell állnia. Hidd el, ez legalább annyira nehéz, mint neked engedelmeskedni. Akartok versenyezni? Hidd el, főleg akkor, hogyha a nőben az az elképzelés él, hogy neki kell uralkodnia. Mert akkor a betakarás harcot is jelent. Ugye? Tehát először meg kell harcolnom vele, hogy megmenthessem őt. Úgy értem, önmagában se egyszerű, nem hogy így. Ezért van Péternek itt ez az intése. Miről beszélünk? Katonai beszédről beszélünk. Miről beszélünk? Arról, hogy az élet lehet, hogy nem egyre könnyebb lesz. Arról beszélünk, hogy lehet, hogy az élet egyre nehezebb lesz. Lehet, hogy üldöztetések várnak rád. És ha a biztonságot jelentő családi fészek, ha a társadalmunk legkisebb építőeleme, a család gyenge, mert az alapvető rendje felborult, akkor mennyi erőd lesz az élet nagy kérdéseiben helyt állni? Katonai beszéd, amely a dolgokat a helyére rakja. A katonaságnál miért van fegyelem? Miért van az, hogy jön a tiszt, és mindenki vigyázba áll? Ha nem állnának vigyázba, akkor is működne, nem? Nem, mert az alapelveket értenie kell. Ha jön a tiszt, akkor a hozzáállás az, hogy engedelmesség van. Összekapom magam. Amikor ő mond valamit, azonnal feltétel nélkül engedelmeskedek. Nem kérdezek, nem töröm a fejem, ő töri a fejét. Én csak megcsinálom, amit mond. Ez a katonai rend, és ki vagyunk rá képezve. Az alapelvek olyan mélyen át kell, hogy itassanak, hogy aztán a helyzetben, az élethelyzetben, ahol élet és halál múlik rajta, azonnal működjenek. Azok az elvek, amiket a szürke hétköznapokban belénk véstek. És az ördög ezt pontosan tudja, és ezért az alapelveket a szürke hétköznapokban próbálja elpusztítani. Hogy később, amikor életet adhatnának, sehol ne legyenek. Ahol amikor életet kéne, hogy adjanak, pont az ellenkezője történjen. A saját kezünkkel pusztítsuk el azt, amihez neki hozzá se kellett nyúlnia. De tudom, hogy ezt nem látjuk. Tehát amikor ott vagyok a helyzetben, és mondjuk a feleségem méltatlanul bánik velem, dürohamot kapok, és odavágok. És közben a lelkem úgy érzi, hogy jól csináltad, dögös. Na ez az, most férfi voltál. A világ erre képzett ki. Úgy értem, ez ott van belül. És hogyha nem harcolok ezzel a hozzáállással, akkor élni hagyom. Nőni fog. És mit csinálok? A saját kezemmel rombolom szét azt az egységet, ami az életem egyik ereje lehetett volna Isten rendjében. Úgyhogy ugyanígy ti férfiak, és megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak az élet kegyelmében. Oké? Máshol ugye Efézusban azt mondja, hogy szeresd a feleségedet, itt azt mondja, hogy tiszteld. A férfinak mind a kettőt kell. A feleségem, ha bár bizonyos értelemben gyengébb, bizonyos értelemben a betakarásomra szorul, örökös társam az életben. Nincs különbség köztem és közte. Sőt, ő az, aki a szeme fénye Istennek. Ő az, aki a szolgálatot kapja. Ő az, aki felé a törődés néz. Nagyra kell őt értékelnem, a gyengesége, a segítségre szorulása nem ellenére, hanem mellett és közepette. Ezt értitek? Férfiaknak ez nem mindig egyszerű. Ugye? Hát jobban tudom, mint az asszony. Erősebb vagyok, mint az asszony. Okosabb nem vagyok, de ezt próbálom annak mutatni magam. És azt mondom, hogy hát, ez csak az asszony. Mit tudja ő? És Isten azt mondja, hogy nem engedhetsz meg magadnak egy ilyen gondolkodásmódot. Nem engedhetsz meg egy ilyen hozzáállást. Tisztelettel tartozol, nagyra értékelés. Ő a te királynőd. Hányan láttátok a 300 című filmet? 300. Láttad? Tetszett? Brutális. Történelmi film. Brutális. Spárta. Termopülai csata. Történelem. A perzsa birodalom milliónyi sereggel jön Görögország ellen. 300 spártai a helyi vezetés döntésével szemben elmegy a termopülai szoroshoz, hogy szembeszálljon a milliós perzsa sereggel. Azért a szorosban, mert az olyan keskeny, hogy az arc harcvonal talán 20 ember szélesség. Ahol 300 ember egy hatalmas, gyakorlatilag egy dugót jelent. És elmennek harcolni, és felemésztik a perzsa sereget. Tehát nem mennyiségileg, de idegileg. Nem bírnak áttörni. Az egy olyan védett hely, ahol csak ember-ember ellen harcol, és a spártaiak olyan jók, hogy ember-ember ellen szinten senki nem tudja legyőzni őket. Tornyokba gúlázzák a perzsa holtesteket, miközben nekik még áldozatuk sincs. Ámulatos. De ami igazán ámulatos, az a jellem, amivel ezek az emberek éltek. Nem tudom, hogy a film mennyire festi színesre, de olyan emberek, akikre úgy nézel, hogy azt mondod, oh, Isten valami ilyesmiről beszél, amikor azt mondja, hogy legyetek férfiak, legyetek erősek. Oké, gyengédek a családban, a király, aki egy brutális hadvezér, királynőjének szólítja a feleségét. És hallgat a tanácsára. Úgy értem, nem a felesége vezeti, de a király tiszteli az asszonyt. Nem csoda, hisz az asszony királyaként szinte imádattal néz az urára, és ami az ő szava, ő úgy él. De ugyanakkor tudja, hogy a király az életét adná érte, és tiszteli őt, és a döntéseiket majd, hogy nem együtt hozzák meg. A vezető és a segítője egy ámulatos egység. Aztán a halált megvető bátorság. Úgy élnek, azt mondják, hogy remélem, hogy ma lesz az a nap, hogy valakinek sikerül megölnie. Mert ha a csata mezőn hagyom az életemet, akkor az örök dicsőséget jelent nekem. És nem féltem az életemet. Vannak értékek, vannak dolgok az életemben, amik fontosabb, mint fontosabbak, mint az én nyavajás életem. Oké, a hazám, a szabadság, az elveink, a családom, nem fogok megalkudni. Nem panaszkodnak. Soha nem panaszkodnak. Soha nem tennének ilyet. Szégyenem lenne gyengeséget mutatni. Kifelé. Belül lehet, hogy igen, de kifelé nem. Úgy értem, a király kérdezi az egyik parancsnokától, akinek kivágták a szemét, hogy mondd, ez a kis karcolás remélem nem fog megakadályozni a harcban. Dehogy is, királyom, az istenek olyan kegyesek voltak, hogy kettőt adtak belőle. Úgyhogy van még egy, amivel tudok harcolni. És ennyi. És ez egy kedélyes beszélgetés volt. Ez volt a hozzáállásuk. Oké. Péter valami ilyesmit szeretne kicsiszolni belőlünk. Jellemes, gerinces, erővel élő emberek legyünk. Nem önmagunkban legyen az erőnk, hanem az Istennel való kapcsolatban találjunk egy olyan titkos belső erőt, amely egy ilyen módon nyilvánulhat meg. És itt van az utolsó intés, és ez is kemény beszéd, azt mondja, hogy adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Oké, mi férfiak, ha nem bánunk jól a feleségünkkel, Isten nem hallgatja meg az imáinkat. Ezért értelmetlen az asszonynak harcolni a férjével. Isten harcol vele. De brutálisan, úgy értem, ez nem vicc. Ide van írva. Azt mondja, az imáid akadályba ütköznek, ha nem bánsz jól a feleségeddel. És persze ez nem a gyengességedről szól. Ha képtelen vagy, ugye az egész életünk erről szól, hogy képtelenek vagyunk, de a hozzáállásodról igen. Uram, tégy engem olyan férfivá, aki szereti a feleségét. Uram, vezess engem, Uram, segíts! És Isten vezetni fog és segíteni fog. De ez kell, hogy legyen a törekvésem. Ezek katonai parancsok, amikre én azt mondom, hogy igen, ámen. Így akarok élni. És ha nem teszem, akkor Isten azt mondja, hogy figyelj, nem tisztelsz engem, én miért tiszteljelek téged? Én kértem tőled, te semmibe veszed, miért figyeljek én a te kérésedre? Milyen rend az, ahol te így akarsz élni? És persze ez nem egy adok-kapok. Nem úgy van, hogy Uram, szerettem a feleségemet, most akkor itt van a kérésem, tedd meg. Nem, ez csak az alapszabály. És hogyha valaki az alapszabály ellen lázad, akkor vajon előléptetik-e? Akkor vajon adnak-e neki felelős pozíciót? Akkor vajon az ő imáit meghallgatják-e? És Isten ezt mondja, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Jó ez? Ez egy egyszerű rend, amiben áldás van. Úgy értem, ha megmaradunk a helyünkön, ha férfiként szeretem a feleségemet, hogyha a feleség tiszteli a férjét, ebben áldás van. És Isten a betakarása az egésznek, ő az ereje. És megjegyzem, hogy ha ez, tehát akárhányszor, amikor az életünkben, akár a házasságunkban, Encsivel ez megbomlott, és megbomlik néha, persze, tehát ha más miatt nem miattam, úgy értem, amikor azt mondom, hogy dürohamot kapok, akkor nem egy milyen elvi példát hozok föl, az egy gyakorlati példa. És iszonyatos pusztítást jelent. Oké? Tehát amikor ez az alapvető rend felborul, akkor elveszíted az erődet az élethez. Oké? Akkor az olyan, mintha kirántanák alólad a talajt. Azon találod magad, hogy a háttered, a biztonságod, ki mondta ezt? Pastor Brian mondta, koncentrációs táborrá vált, és Isten pedig hallgat. Mert fegyelmez, mert nevel, mert gondja van veled. És ugyanígy a feleségemmel is. El tudom képzelni. Tehát amikor ő hagyja el a helyét, nagyon nyomorult helyen érezheti magát. Mert nem csak, hogy háborúban áll a férjével, de Isten is hallgat, mert gondja van vele. Úgyhogy maradjatok a helyeteken. Kérlek, maradjatok a helyeteken. Ne a másikért, Istenért. Mert neki tartoztok elsősorban felelősséggel. Kérdés, hozzászólás? Ja. Nem jó Isten rendje ellen menni. Nem éri meg. Amit a Vili mond, ámulatosan jó. A nem működő kapcsolatoknak az egyik, tehát a lázadás, a helyem elhagyása után a következő legpusztítóbb gondolat az a vádaskodás. Az ítélkezés. Tudjátok miért? Mert megvéd téged a szembesüléstől. Ugye, amikor egy kapcsolat nem működik, akkor biztos, hogy felelős vagy benne. Tehát persze a másik is hibás, de ahhoz neked semmi közöd. A szabad akarat az a terület, ami a te uralmad. És a szabad akaratot elsősorban önmagadon, önmagad fölött gyakorolhatod. Nem tudsz azért tenni, hogy a feleséged vagy a férjed másképp viselkedjen, azért ő tud tenni, meg Isten. De te azért tudsz tenni, hogy te másképp viselkedj, másképp reagálj, másképp válaszolj, másképp kezdeményez, Teljesen mindegy. De mert ki akarunk szabadulni ez alól a felelősség, ez alól a teher alól, hogy te tehetsz róla, ezért elkezdjük a másikat vádolni. Ő tehet róla. Ha ő másképp csinálná, akkor én is másképp csinálnám. Ő a hibás. És ez az ítélkezés, ez a vádaskodás valójában a régi bűnös természetünknek egy trükkje arra, hogy megvédje az ént a felelősségre vonástól. Nem a másik a hibás, te vagy a hibás. És persze a másik adott esetben méltánytalanul viselkedett veled, de mi Isten parancsa? Engedelmeskedj akkor is, ha méltánytalanul viselkedik. Szeresd akkor is, ha méltánytalanul viselkedik. Én értem, én előttem, én belőlem merítve. Megvan mindened ahhoz, hogy a helyeden maradhass. Én adom neked azt, ami kell, hogy a helyeden maradj. Maradj a helyeden. Ha elhagyod a helyedet, panaszkodhatsz nekem a házastársadra. Nekem veled van gondom. Mégpedig az a gondom veled, hogy elhagytad a helyedet. Állj vissza a helyedre, és meghallgatom az imádat. Amíg nem állsz vissza a helyedre, addig egy üzenetem van, állj vissza a helyedre. És nagyon sok házasság ezt évekig játsza. Nem éri meg. Nem éri meg. Oké? Okay. És hogyha veszed ezt az alapelvet, ugye? Ezt a hozzáállást, hogy befektető szeretet, tiszteletteli alávetettség, és ezt beviszed az élet többi területébe, nem ad-e hatalmas erőt, biztonságot és szabadságot. Csak tudnod kell, hogy kinek kell alávetni magad, és tudnod kell, hogy kibe kell befektetni, és élheted az életet. És ez a következő rész, az 5. fejezet, a vezetőkre terjeszti ki ezt az elvet hasonlóan. A közöttetek lévő presbitereket, tehát kérem én, a presbitertárs, a Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, megadja az alapot. Oké, én a vezető most, hogy mondja? Kérem a többi vezetőt. De figyelj, én, mint az, aki láttam Krisztust élni és szenvedni, és tudom, hogy visszajön, és kimondhatatlan dicsőség vár rám, ránk. Oké, van egy alap. Isten mintát adott nekünk, mindent megtett értünk, és eljön, és dicsőségbe fogad. Kimondhatatlan örökség vár ránk. Ezzel a tudattal, ezzel a fejedben hallgasd, amit mondok. Legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját. Legeltessétek. A legeltetés az miről szól? Arról szól, hogy a birkák baromi éhesek, és te vagy az, aki teszel azért, hogy a birkák egyenek. A legeltetésnek nem az a célja, hogy te szeretsz kimenni a mezőre minden nap, hanem az, hogy a birkák egyenek. A legeltetésnek nem az a célja, hogy neked egyfajta hatalmi vágyat kielégüljön, és élvezettel nézd, hogy a birkák katona is rendben állnak a mezőn, és a pásztor botod mozdítására jobbra át, balra át ott gyakorolnak. Nem, az valami más. A legeltetésnek az a lényege, hogy te megkeresed a dús, zaftos, zamatos, füves legelőt, oda tereled a nyájat, hogy ők ehessenek. Kinek a nyáját legelteted? Isten nyáját, nem a tiédet. Öregem, ez nem a te nyájad. Ez Isten nyája. Mint ahogy a feleséged sem a te feleséged, hanem Isten lánya. Mint ahogy a férjed sem a te férjed, hanem Isten fia. Úgyhogy amikor hozzányúlsz, akkor olyan, mintha Isten szeméből akarnál szálkát kivenni. Óvatosan tenném a helyedben. Óvatosan. Oké? Okay? Ne kényszerből, hanem önként. És tudjátok, amikor hogy van, nem akarásnak nyögés a vége, ez nem pontosan ez, mindegy. Tehát amikor valamit nem szívből, őszinte motivációból csinálok, az nem lesz jó. Oké? Okay? A vallásnak ez az átka. A vallás megtűri az őszintétlen motivációt. Mert a vallás csak annyit mond, hogy a külső jó legyen. Vagy a végeredményt produkált, kit érdekel, hogy hogyan produkálod, csak produkáld a végeredményt. kényszerből, akkor kényszerből, de legeltesd. De Isten azt mondja, nem. Nem, te nem tudod produkálni az eredetit kényszerből. Ha nem megy, készségesen, ha nem megy, önként, akkor vald meg, és hagyd, hogy bánjak a motivációiddal. De ne játszd el, hogy megvan az a szív, ami valójában nincs meg. Hanem vald meg, hogy nincs meg az a szív, és kérd el Istentől. Mert amikor ezt nem teszed meg, akkor nem a lényeggel törődsz. Ugye azt mondod, Uram, adj erőt, hogy mosolyogjak. Miközben csak szeretetet kéne, hogy adjon, és a mosoly magától jönne. Adj erőt, hogy türelmes legyek. Nem kell erő a türelemhez, csak nagyobb szeretet kell, és a türelem teljes természetességgel jön. Ha leragadok ott, hogy a fa lombját nyesegetem formára, ahelyett, hogy jó talajba ültettem volna a fát, öntözném és trágyáznám, azaz a lényeggel, a gyökerével a problémának foglalkoznék, akkor lemaradok az igazi változásról. Úgyhogy ti vezetők, hogyha van egy probléma, van egy képtelenség az életedben, akkor ne elégedj meg azzal, hogy összeszorítod a fogadat és jobban próbálkozol, hanem menj a dolog gyökerére. Miért nem megy? Miért nem akarom csinálni? Miért jelent ez olyan szenvedést? És ez akár a munkádra is érvényes lehet. Miért utálom ezt a részt? Utálok telefonálni. Miért utálsz telefonálni? És van ott valamilyen hamis elv valahol a gyökerében, ami miatt utálsz telefonálni. Ha azt a hamis elvet megtalálod, kiveszed onnan, és helyette berakod az igazit, Isten elvét, akkor az utálatnak el kéne múlnia. Sehol nem olvasok a Bibliában utálatról, csak a bűnnel szemben. Az életemnek nem kell, hogy része legyen a képmutatás, az állandó, feloldhatatlan belső ellentmondás. Az a világnak a része. Nekünk valódi mély válaszaink vannak az élet minden kategóriájára. És ha valamit utálok, és utálnom is kell, akkor meg nem csinálom, és így oldódott meg a probléma. Ha pedig valamit nem kell utálnom, akkor csak el kell engednem egy büszke gondolatot, ami miatt azt utálom. Ugye, sok üzletkötő utál telefonálni, mert úgy érzi, hogy meg kell győznie azokat, akiket fölhív. És ez a győzködés egy utálatos dolog, és tényleg az, és ezt nem szereti csinálni. Miközben egy üzletkötő valójában ámulatos megoldást visz vállalkozók egy részének, akik később hálásak lesznek azért, hogy ezt a megoldást megkapták, és valójában nem meggyőznie kell bárkit is telefonon, csak rájönnie, kiderítenie, hogy az az ember lehet-e az, akinek az ő megoldása előnyt jelent. És ez csak egy elvi váltás. És a nyomuló porszívó ügynökből a vállalkozás segítő jótevője lesz. Csak azzal, hogy egy alapelvet a helyére teszek. Oké? Okay? Ezt várja tőlünk Isten. Tedd a dolgokat a gyökerénél a helyére. Ne kényszerből, hanem önként. Ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Oké, a nyerészkedés itt arról szól, hogy valamilyen... Jó, tehát nyilván szólhat a pénzügyekről is. Oké, tehát vannak helyek, ahol jó üzlet lelkipásztornak lenni. Magyarország többnyire nem az a hely. De vannak helyek, ahol elvileg jó üzlet lehet lelkipásztornak lenni. És adott esetben Isten még ezt nem is kritizálja. Ugye méltó a munkás a bérére. Pál mondja, hogy élhetek az evangéliumból, habár ő nem élt ezzel a jogával. Ő maga dolgozott sátorkészítőként, hogy senkinek ne legyen a terhére, de elvileg joga lett volna rá. De azt mondja, garantáltan mondja ez a vers, hogy ha ennyi a motivációd, akkor inkább ne csináld. Nyerészkedésből ne. De ugyanúgy jelentheti ez egyéb nyerességet is. Oké? Okay? Tehát kisebb rendűségi komplexusom van, és amikor a nyájat legeltetem, akkor a nyerességem az az, hogy itt mindenki fölnéz rám, ugye? Azt mondja, hogy jó. És nyerészkedek valójában. Egy önző motivációt élek ki. És persze nyilván a járulékos értékként ott van a kölcsönös szeretet, a kölcsönös tisztelet, ott lehet egy lelkipásztornak, vagy a gyülekezetnek egy alkalmazottja, aki szolga, hogy ebből is él. De az alapmotiváció az nem ez kell, hogy legyen, hanem egy készségesség, egy belülről jövő ellenállhatatlan vágy. Tenném akkor is, ha semmit nem kapnék cserébe. És azt gondolom, hogy sok szolgálat, és itt mindjárt befejezem, azért kell, hogy átmenjen nehéz időkön, hogy megpróbálja azokat, akik szolgálnak benne. Úgy értem, Sanyi, eljössz, akkor is megtartod az üzletember találkozót, amikor te vagy itt egyedül? Úgy értem, eljössz péntek reggel, és nincs itt senki. Ücsörögsz egy fél órát, hazamész, jövő péntek reggel is eljössz, nincs itt senki. Ücsörögsz egy fél órát, hazamész, eljössz egy jövő péntek reggel is. Oké? Okay? Miért csinálod? És megjegyzem, volt, hogy ketten ültünk itt, vagy hárman, tehát, hogy dicsőség Istennek. De nem a számok számítanak. Oké? Okay? Tehát nem, ez nem arról szól, nem nyerészkedünk, nem vezetünk egy statisztikát, hogy 2008 március, hanyadika van? Április van, úristen, ezért, akkor ez a gondja az én ügyfeleimnek. Oké, okay, tehát, hogy a létszám átlépte az 50 főt, és utána büszkén mesélem Pásztor Kendének, hogy 50-en vagyunk az üzletember találkozón. És Pásztor Kende azt mondja, ügyes vagy, Sanyi. Igen. Nem, az egésznek semmi közelhez, kit érdekel? Oké, okay, a nyájról szól. Ha egy ember eszik, egy ember eszik. Ha nem eszik egy se, akkor az angyalok ámulnak és betekintenek abba a csodába, amit Isten szolgálata jelent ezen a földön. Oké? Okay? És lehet, hogy fölveszem a Balázsral, beszélgetünk egy jót, fölveszünk, fölrakjuk az internetre, és az interneten megtér egy csomó ember. Kell, hogy legyen valami több annál, mint ami a világnak van arra, hogy csináljon valamit. És itt van talán a legfontosabb. Ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Az uralkodik szó az erősebb leuralja a gyengébbet. Kifejezés. És a világban ez mindig előjön. Oké? Okay? Még akkor is, hogyha egy jó szándékű vezetőről van szó, amikor hatalomra jut, amikor érzi az erejét, akkor a régi bűnös természetnek a hatalomvágya előjön, és mindig előjön ez a jelenség, ami áldozatokat szed, hogy az erősebb leuralja a gyengébbet. És van egy kényszer, van egy követelés, van egy tisztességtelen nyomás, van egy cél, amely több annál, mint amit Isten szeretne, már nem a nyájat legeltetjük, hanem rendet akarunk. Úgy értem, a rendet. Miért ücsörögtök itt szanaszét? Szép rendben kell ülni. És a következő üzenetem arról szól, hogy rendben kell ülni. És aztán rendnek, hé! Itt ez most nem a mosoly ideje. Rendről beszélünk. És jönnétek egy jövő héten is, hogyha ezt komolyan mondanám. Nem, még jövő héten eljönnétek, mert fanatikusak vagytok. De megtörténhet, hogy a presbiter uralkodni kezd a rájuk bízottakon. Miközben a vezetésnek nem ez a módja. Nem a főnöki és beosztott, a fölé és alárendelt, az erős és gyenge rendjéről van szó, hanem a vezető és a vezetett rendjéről. Ahol a vezetésnek az alapelve az önkéntes alávetettség. Oké, okay? A nyáj azért van itt, mert hiszi, hogy te vagy a pásztora, és hiszi, hogy Isten téged használ arra, hogy őt zöld legelőre vezesd. És ő követni akar téged. A pásztor megy elől, a juhok ismerik a hangját, és követik. És ezt mondja itt, mint akik példaképei a nyájnak. És ez viselkedésben, jellemben, értékrendben való példamutatást jelent. Ez az igazi vezetés. Amikor nem olyasmit várok a többiektől, amit magamtól sem várok, hanem amikor egy természetes emberként, akivel lehet azonosulni, elől megyek és mintát adok. És minta vagyok az életemben, de minta vagyok a tanításomban, a tanácsomban is. Van egy egység, nincs különbség közted és a vezetetjeid között. Isten gyermekei vagytok minnyáján. Annyi, hogy a vezetői rendben neked van egy extra feladatod, ami kétszeres felelősséggel, de kétszeres tisztességgel is jár. Mint ahogy a férj nem több a feleségénél, csak a rend az, hogy a férj a feje a családnak, és nem a feleség. És amikor megjelenik a főpásztól, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Oké? Okay? Isten nyáját legeltetjük, ő a főpásztor, és egy szép napon számot kell adnunk neki arról, hogy hogyan legeltettük az ő nyáját. És mi el fogjuk nyerni a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. És ez megint nem a teljesítményről szól, hanem alapvetően a hitünkről, a hozzáállásunkról. És ez fog egyfajta teljesítményben is megmutatkozni. Amen?
Amen.
Amen. Atyánk, csak kérünk téged, hogy tégy minket ilyen vezetőkké. A férfiakat tett szerető férjekké, a feleségeket tisztelettudó asszonyokká. És a vezetőket, Uram, tedd olyan vezetőkké, amik kedvesek Krisztusnak, kedvesek a te szívednek. Mint ahogy mondtad Dávidról, hogy választottam magamnak szívem szerint való férfiút. Tégy minket ilyenekké. És hogyha valaki hallgatja ezt az üzenetet, és nem biztos benne, hogy megbékélt már a mindenhatóval, ha nem biztos benne, hogy örök élete van, akkor ez most a te lehetőséged. Egyszerűen el kell fogadnod Jézus Krisztust, mint a megváltódként. Mondd neki, hogy elfogadlak, Uram. Elfogadlak, Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Vezess a hétköznapokban. Tégy szerető emberré, taníts meg tisztelni. És hogyha egy nap meghalok, vigyél a mennybe, hogy én is ott legyek, ahol te vagy. Fogadj az örök dicsőségedbe. Jézus Krisztus nevében imádkoztam. Amen. Amen.